Szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves gyülekezet, Isten igéje nagyon sok helyen beszél egy bizonyos lényünknek egy bizonyos vonásáról, tulajdonságáról, hajlamáról, ami nem látványos ugyan, de bizony nem tűnik súlyosnak és veszélyesnek, de bizony súlyos botlásokhoz, bukásokhoz vezet majdnem minden esetben. És ez nem más, mint a magabiztosság, az elbizakodottság, az Istentől való függetlenülésre való hajlam. Számtalan ige és számtalan bibliai élettörténet figyelmeztet ennek a veszélyére. Így olvasok most két igét, amit mondhatom így is, hogy alapigénk a közös gondolkodáshoz. Példabeszédek könyve 16. fejezetéből a 18. vers így hangzik: a megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Elgondolkodtató, és ezzel mennyire összhangban van az az ige, most az Új Szövetséghez lapozva, Máté evangéliuma 23. fejezetéből a 12. vers, ami így hangzik, Jézus szavai szerint: mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ugye itt már egy lépéssel tovább is megy, nem csak a negatív oldalt fogalmazza meg, hanem ennek a pozitív oldalát is. Mennyire elterjedt ennek a különböző megnyilvánulása emberi világunkban, emberek között, a legkülönfélébb helyzetekben, ugye kevésség, felfuvalkodás, önfelmagasztalás, magabiztosság. Tehát lehetne ezt sokféleképpen, sok-sok váltó fogalommal körülírni. Hosszú a sor, ez is mutatja azt, hogy nagyon elterjedt dologról van szó, és nagyon jól ismert dologról, hogy mekkora veszélyről van szó, és hogy kitől ered, honnan származik ez, és hogy hova is vezet, az is egyúttal látható abban a két ige szakaszban, ami Sátán bukását írja le. Most nem lapozom fel, csak röviden utalnék rá, hogy Ézsaiás könyve 14. fejezete és Ezékiel könyve 18. fejezete tartalmaz egy-egy szakaszt, ami arra világít rá, hogy hogyan is, milyen módon történt, milyen gondolatok megjelenése nyomán Sátán bukása. Ugye a bűn miértjére nincs válasz, hogy miért? Mert Isten mindenkit, őt is jónak és tökéletesnek teremtette. De a hogyanra igen, hogy milyen módon, hogyan jelent meg a gondolkodásában egy elhajlás, ami először csak kicsit tért el az igazitól, a helyestől, az istenitől, aztán tudjuk, hogy hova vezetett. Csak két kiragadott rövid részlet, ugye ezt olvasom, hogy fölibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz, vagyis Istenhez. Nyilván nem a jellemében akart hasonlóvá válni, hanem csak a hatalmában. Másik ige, hogy szíved felfuvalkodott. A felfuvalkodás, az Istentől nyert adományok, képességek, és mindaz, amivel felruházta őt, ezek vezettek nála egy torz szemléletté, gondolkodássá, és tudjuk, hogy aztán miféle romlássá. Vagyis láthatjuk, hogy az ősbűnnek a lényege, ez a magabízás, felfuvalkodottság, önfelmagasztalás, és hogy az ember bukása óta, ugye az első emberpár bukása óta, milyen mélyen benne gyökerezik ez az ember szívében, ez a magát mások fölé emelni akarás, Istentől függetlenülés, én középpontú gondolkodás, magunkra koncentrálás. Erre nézve is elég, hogyha arra gondolunk, hogy mi volt az a bűn, ami újból és újból felütötte a fejét a tanítványi körben, Jézus tanítványai között, ami még a legutolsó napon is megjelent közöttük, Krisztus kereszthalála előtti napon. Ki a nagyobb viták, ugye? Ki a nagyobb? milyen szívfájdító. 3,5 év Jézussal együtt járás, Jézussal együtti élet, mert hiszen ez minden napjaikat együtt töltötték. Hallották tanításait, látták önzetlen szolgálatát. Ugye? És mégis újból és újból felütötte a fejét ez közöttük. Milyen szívfájdító ez. És hogy a legjobb szándék mellett és ellenére is hova vezethet, arra pedig az egyik legjobb, bár a jó szó itt nagyon erősen idézőjelbe van téve, inkább úgy mondanám, hogy egyik legjellemzőbb és egyik legmegrázóbb példa éppen Péter apostol élettörténete. Annak is egy bizonyos szakasza. Tehát, hogy milyen könnyen válik ez legjobb szándék ellenére is bukás okozójává, arra nézve az egyik legjobb és legkifejezőbb és legmegrázóbb példa az ő élettörténete. Tehát hiszen ez okozta az ő bukását is. Világosan látható és végigkövethető, hogy miként történt ez. Pétert is magabiztosság jellemezte. Ugye ő volt az, aki nagyon sokszor elsőként szólalt meg bizonyos kérdések feltételekor, akkor is egyébként, amikor jó volt, amit mondott. És ehhez, hogyha fellapozzuk, vagy csak végig gondoljuk, Máté evangélium a 16. fejezetében volt egy olyan eset, amikor Jézus föltette azt a kérdést, Máté evangélium a 16. fejezetében olvasunk tehát erről, föltette a kérdést Jézust, hogy ti pedig, a 16. fejezet 15. verse, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Helyes kijelentés volt ez? Helyes felismerés? Helyes volt, hogy megszólalt és kimondta? Mindegyikre igen a válaszunk, ugye? Jézus nem is hagyta szó nélkül. Olvasom a szavait, és felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis kinek a befolyására tette ezt a vallomását Péter, az iménti vallomását? A Szentlélek és az Atya hatására, befolyására, ihletésére. Ugye? Egyértelmű. És ezt Jézus szóvá is tette, úgy mond, nem azt mondanám, hogy megdicsérte, de értsük jól, jóvá hagyását adta erre a kijelentésére, és még boldognak is nevezte Pétert ezért. És egyértelművé tette az ő számára, meg a körülöttük levő többi tanítvány számára is, hogy helyes kijelentés, és hogy a mennyei atya befolyása alatt van Péter, aki ezt a kijelentést ekkor tette. Tehát ez csak pozitívan lehet nyugtázni ezt a kijelentését és megszólalását. És olyan megrázó, hogy ugye azt hiszem, hogy mindannyian, akik most itt vagyunk, tudjuk a Péter további életének a további eseményét, de most nagyon röviden azért fölvillantok egy-két dolgot, és azt is, hogy milyen mozzanatok voltak még az előtt, mielőtt történt volna a bukása. Tehát, mikor ezt a vallomását teszi Péter, amit Jézus jóvá hagy, csak néhány verssel kell tovább olvasni. És azt olvassuk a 21. versben, hogy ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. A legelső két szóra is figyeljünk egy pillanatra, hogy ettől fogva. Tehát nem kezdettől fogva, mondta Jézus a tanítványoknak, az őt követőknek, illetve hát a legszűkebb tanítványi körnek sem, hogy rá milyen sors vár, milyen szenvedések, miért nem? nem voltak felkészültek rá. Sok mondani valom van néktek, de most még el nem hordozhatjátok, ez erre is igaz volt. Először mit tett? Először elvezette őket olyan felismerésekhez, amik megalapozhatták, megerősíthették a hitüket. És amikor ennek nyilvánvaló bizonyságát adták, hogy felismerték benne azt, aki a megváltót, Isten fiát, a messiást, akkor innentől kezdve kezdte jelenteni aráváló szenvedéseket. Miért? Részben, hogy már megalapozottak a felismerésben a hitükben, másrészt pedig, hát ne felejtsük el, hogy a messiási proféciák, hogy az Ószövetség az ismert volt. Rájuk bízta Isten a beszédeit. Tehát a messiási proféciákban, amikkel foglalkozunk most a tanulmányaink során, azok világosan szóltak arról, hogy mi vár a messiásra. A római iga lerázása és dicső, boldog korszak itt a földön? Hát nem. Tudjuk jól, hogy miket tartalmaznak ezek a messiási proféciák. Ezt, amiket itt Jézus kezdett innentől fogva jelenteni. És megdöbbentő, épp az előző órában, hogy beszéltünk, hogy milyen csüggesztő dolgok, körülmények között élt és teljesítette küldetését Jézus, hát milyen lehetett ez is Jézusnak ezt tapasztalni, hogy mikor abban a reményben, hogy most már felismerve, hogy, és meggyőződve arról, hogy ki is ő, jelentheti nekik a ráváró szenvedéseket, mi a fogadtatás? Rögtön a következő versben, és megint Péter szólal meg. És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván, mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te véled. Itt most megállok egy pillanatra. Ha most először hallanánk, azt hiszem, hogy tényleg az lenne a jó, hogyha próbálnánk olyan friss füllel, szemmel olvasni, hallgatni az igét, mint amikor először olvassuk, hogy ez milyen hatással lehetett. Tehát távol legyen, Uram, mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez meg te véled. És még az első szavakra is figyeljünk, hogy Péter pedig előfogván kezdi őt feddeni. Előfogván, ez mit is jelent? Mint talán akkor úgy tudjuk elképzelni, valaki odahív egy rossz dolgot csintalankodó gyereket, és gyere csak ide, mit csináltál? Megdöbbentő, szinte az ember tényleg nem is tudja, hogy mire gondoljon, és kezdi őt feddeni. Péter azt a Jézust, akit nem sokkal előtte az Isten fiának jelentett ki. Megdöbbentő. Őszintén képmutató volt akkor, tehát ezek szerint Péter akkor, amikor Isten fiának jelentette ki? Nem. Ugye nem volt képmutató, hanem őszinte volt. Őszintén mondta. Azt hiszem, hogy ez mutatja a legvilágosabban, hogy mi emberek, mi telik tőlünk, hogy mennyire lehetett Péterre bármit is alapozni, tévesen akár. Most ebben nem is megyek bele hosszabban. Hogy mennyire volt ő egy mozdítható gurulókő, Petrosz, nem pedig Petra, kőszikla. Ilyen könnyen kibillentette. Mi? Mi billentette itt őt ki? Abból a meggyőződéséből, vagyis a meggyőződéséhez nem illő nyilatkozatot miért tett? Hitetlenség, itt is hallottam mást, emberi érzelmek, amik szintén őszinték voltak, szerette Jézust, szerette. Fájdalmas lett volna ezzel szembesülni? Igen. Mennyire megbízhatóak az érzelmek? Itt is láthatjuk, nagyon nem megbízhatóak. Különlegesen jó eszközök a sátán kezében, hogy bennünket különböző hangulatokba taszítson, különböző érzelmek által manipuláljon. Bizony. Ez történt itt is, amint láthatjuk. és hogy tényleg tőle eredt, arra a legvilágosabban Jézus szavai mutatnak rá a következő versben. Ő pedig, megfordulván, mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Itt nem Pétert nevezte Sátánnak, hanem megnevezte azt a személyt, aki kettejük közé állt, akinek a sugallatára mondta ezeket a szavakat az imént Péter. Rávilágított, rámutatott, hogy most bizony nem a mennyei atya ihletése folyamán hangzottak el ezek a szavak. Ez bizony nem Istentől való, nem helytálló és nem helyes. Látjuk, hogy azonnal szóvá tette Jézus. Nem szépítve semmit sem a valóságon, a helyzeten. Azonnal szóvá tette. És csak zárójelben jegyzem meg, visszatérve a 21. verse, hogy mikor Jézus kezdte jelenteni a ráváró szenvedéseket, leírja, hogy mi mindent, sokat szenvedni, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. Tehát a végén ez is ott volt. De minthogy az első felét nem fogadták el, a fájdalmas részét, a keserű részét, így nem lehetett az övék a második fele, a vége sem. Tehát ahhoz annak a felismerésnek az elfogadása kellett volna, hogy ha ő az a messiás, akit az atya küld, az Isten fia, akiről szólnak a messiási proféciák, akkor ez együtt jár azzal a fájdalmas sorssal, ami rá vár. És végül a küldetése része, hiszen ezért az óráért jöttem, mondta ő is, emlékezzünk rá, hogy végül meg kell öletnie, mert ő önként adja az életét helyettünk, a mi bűneinkért. És ha ezt elfogadják, akkor az övég lett volna, akkor nem kellett volna egy olyan rettenetes megrázkódtatáson keresztül menjük, így is megrázó, így is fájdalmas lett volna. De nem az a hitüket elveszített szétfutás és csalódottság érzése, hanem csak az a fájdalom lett volna az övék, amiben ott van a reménység is, hogy de várjuk az ígéretnek a megvalósulását, mert azt mondta, hogy harmadnapon feltámadni. Ugye, hogy mit veszítettek ezzel, hogy nem fogadták el a keserűbb, fájdalmasabb első felét? Itt tehát rávilágít Jézus, hogy ki az, akinek az ihletésére ezeket mondja, ihletésére, sugallatára inkább így mondanám. Tehát Pétert magabiztosság jellemezte hite és jó szándéka ellenére is. Incsen ez bennünket. Figyelmeztessen bennünket, hogy nem elég a jó szándék, nem elég a hit, nem elég a Jézus iránti szeretet, ragaszkodás, mert mi ilyen könnyen kibillenthetőek vagyunk. Mi az egyetlen igaz masszív szikla alap? Az ige. Ha az igére épül a hitünk, ahhoz kapcsolódnak az érzelmeink, abból fakad minden, akkor azt meg nem ingathatja semmi. Az a szikla alap. Jönnek a szelek, az árvíz, de akkor nem rendül meg a házunk. Minden más megrendíthető, és meg is próbáltatik, rendítetik. És még hadd tegyem hozzá, hogy még más is elhangzott Péter részéről, nem csak ez, hanem egy olyan fogadkozás is, hogy veled kész vagyok mind tömlöcre, mind halálra menni. Most megint megkérdezem, hogy ezt Péter képmutatóan mondta? Magát akarta a többiek előtt egy kicsit fényezni és jobb színbe helyezni, hiszen hát volt közöttük ki a nagyobb vita, esetleg ebből fakadt. Én hiszem, hogy nem. Péter őszinte volt. Ezt a legteljesebb őszintességgel mondta ebben a pillanatban. Ebben a pillanatban. Amikor is békés környezetben, légkörben beszélgettek, és nem fenyegette őket semmi. Mivel nem számolt. Két dologgal, körülmények változása, és legfőképpen az emberi természet, változékonysága, gyengesége, megingathatósága. Ugye? És mikor jelzi neki, Péternek jelzi, Jézus, hogy bizony mondom néked, hogy mi fog következni, hogyha még mindig így gondolkozol magadról. Akkor bizony, akkor megtörténhet a megbotránkozás, megtagadás, elfutás. És mit mondott ezek után még Péter? Azt mondja, hogy ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. Itt már egy kicsit, ez is őszinte volt, abban nincs hiány őszinteségben. Ez mutatta, hogy itt már egy kicsit magát mások fölé emelte. De miért? Mert meg volt győződve a maga őszinteségéről, szeretetéről, ragaszkodásáról, hitéről. Mire alapozta tehát ezt a kijelentését? Önmagára. Ezért történt az, ami történt utána. Tehát ha mindnyájan megbotránkoznak is ezek, itt a körülöttem levők, de én nem. Tehát Péter tanítványsága elején erősnek képzelte magát, saját értékelése szerint nem volt olyan, mint egyéb emberek. Jézus ugyan figyelmeztette őt, de ez kevés volt. Nem volt elég a számára, hogy komolyan is vegye. Nem vette komolyan. És megdöbbentő, hogy mivel nem volt tisztában a saját állapotával, a saját emberi lényével állapotával, azt hitte, hogy le tudja győzni a kísértést, és csak néhány óra telt el, egy rövid idő telt el, és akkor kiderült az, hogy mennyit ér az emberi erő, meg a fogadkozás, meg az ígéret, a nagy kijelentések. Egy rövid néhány sort hadd olvassak a Jézus élete című könyvünkből. Az a bűn, amely Péter bukását okozta, ma is emberek ezreit rontja meg. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. A bűnök között ez a legreménytelenebb és a leggyógyíthatatlanabb. Ezek bizony nagyon súlyos szavak. A bűnök között ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. Mi? A gőg, az önelégültség, a magabiztosság. Gőg. Abban azért az van, hogy magamat valamiben különbnek tartom másoknál. Nem kell ezt kimondani sem. Ugye ebből fakadta ki a nagyobb viták mindegyike a tanítványok között. Nem kell ezt kimondani sem, hogy külön vagyok. Elég, ha csak magában gondolja az ember. És hát miben? Hát nyilván ők nem abban versenghettek, közesen volt a versengésüknek az anyagi javakkal való, az anyagi javaknak, vagy egyéb ilyen evilági dolgoknak tekintély, vagy karrier és egyebek. Ezek, azt mondjuk, mindent ott hagytunk Jézusért. Mondhatták ezt ők el méltán, mert tényleg ez történt. Mindent elhagytak érte. Csak egy valamit nem még akkor, amikor ezek a viták voltak, a saját emberi természetüket. És akkor, ugye, ez mindannyiunk számára egy nagy figyelmeztetés, hogy nem kell még akár kimondani sem, elég, ha csak magában belül gondolja azt az ember, hogy ő valamiért különb másoknál, ezeknél. Bármiért, valamit jobban tud, jobban csinál, jobban szeret, hűségesebb Istenhez, nagyobb lemondásra, áldozatra kész Istenért, nagyobb szolgáló lelkület van benne. Ugye itt már azért a világi kivagyiságtól másfelé, más területre térünk el, és itt már egyre inkább látható, hogy nem csak a világban üti fel ez a fejét, vagyis van jelen folyamatosan, hanem itt is felütheti a fejét. Más dolgokra vonatkozóan nyilván, de sajnos itt is megtörténhet és megjelenhet, hogy az ember azt gondolja, hogy ő valamiért másoknál különb. Még egy rövid néhány sort hadd olvassak fel. Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Nagyon magabiztos volt. Ugye csak ennyi. Nagyon magabiztos volt. Azt gondolta, hogy megmentett ember. lépésről lépésre süllyedt, míg nem képes lett arra, hogy átkozódva és esküdözve megtagadja Jézust. Mit is mondott? Ő, aki nem sokkal korábban azt mondta, hogy te vagy az élő Isten fia, az Isten fia, talán azt mondta, hogy átkozódva és esküdözve, és ezeket a szavakat nem jegyzi föl a Biblia, csak azt, hogy nem is ismerem azt az embert. Azt az embert. Ugye, hogy ez egy nagyon nagy mély, lelki mélypont. És mindez miből fakadt? Így olvastuk, hogy nagyon magabiztos volt. Csak ennyi. Nem valami látványos bűn, nem rablás, gyilkosság, házasságtörés, ami olyan úgy szem előtt van. Csak ennyi, ami belül meghúzódik. Ezért veszélyes, mert nincs annyira a szem előtt. Nagyon magabiztos volt. Azt gondolta, hogy ő már megmentett ember. És ott hagyott mindent Jézusért, kényelmes otthon. Azért ne felejtsük el, ezek mind megvannak nekünk még. Mi elhagytunk bármit is így, hogy vándorlunk. És, tehát azért nem kis lemondás volt ott a háttérben, csak egy valamivel nem szembesült még, és nem szakított, az én. Az én. És ez a helyzet volt az, ami őt szembesítette egyszer és mindenkorra azzal, hogy mit is érünk önmagunkban Isten nélkül. Mire vagyunk képesek Isten nélkül, úgy önmagunkban. Ugye azt mondja az ige, hogy aki azért azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Aki azt hiszi, hogy áll, én megállok a minden kísértésben. Ő az önelégültsége miatt, a magabiztossága miatt bukott el, de talpra állt Isten segítségével, az alázatos bűn bánata által. Ő akkor szembesült azzal, hogy ez is én voltam. Erre nincs mentség, nincs mentség. Erre figyelmeztetett Jézus. Erre készített volna fel, mikor elhívott, és kérte, hogy egy órát imádkozzunk vele a Getsemáné kertben, és elaludtunk. Ezek mind-mind eszébe juthattak. És az ígéret is, hogy de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. És ez is szól mindannyiunknak. Minden bukásunk helyzetében, hogy arra a sorsra ne jussunk, amire Júdás végül, bűne elkövetése után. Ezért eszünkbe idézi. Minden egyes bukásunk után, amikor önmagunk előtt is megszégyenülünk, hogy de én imádkoztam érted, és ez mindannyiunkra vonatkozik, nem csak Péterre, hanem mindannyiunkra, mert az igében megírattak, azok mindannyiunknak szólnak, hogy Isten akkor is szeret, amikor elestünk. Nem azzal együtt, azzal a bűnünkkel együtt, annak ellenére. És abból kiemelni, megszabadítani, helyreállítani szeretne bennünket. Ne adjuk fel a reményt, csüggette, ne essünk kétségbe, hanem bízzunk ebben, hogy alázatos bűnbánattal, ahogy Pétert helyre tudta állítani, minket is. Én, hogyha most elgondolkodunk ezen a helyzeten, akkor láthatjuk, hogy Jézus keresett is egy olyan alkalmat, amikor ezt kinyilváníthatta, az ő megbocsátását, Péter visszafogadását a tanítványok számára is, ugye? Feltámadása után, amikor a tanítványok körében volt egy alkalommal Jézus, akkor feltette a kérdést Péternek, hogy Péter, Jónának fia, szeretsz engem? Szeretlek, Uram. Háromszor tette fel ezt a kérdést. Ahányszor Péter megtagadta. Végül történt az a súlyos átkozódással, káromkodással megtoldott megtagadás, de háromszor tagadta meg, és háromszor tette fel a kérdést neki Jézus, hogy szeretsz engem? Ilyen formában is feltette ezt a kérdést, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. Ugye érezzük, hogy ez már tényleg arra tapintott volna, ha írmagja is marad a lelkében annak, hogy magát különbnek tartja másoknál, magabiztos, azt hozta volna ki belőle, hogyha még jelen lett volna benne. Erre a kérdésre mit válaszolt Péter? Erre a kérdésre, hogy Simon Jónának fia jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ennyit mondott csak. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Semmiféle fogadkozás nem volt benne, semmiféle olyasmi, hogy magát mások fölé emeli, kiemeli, hogy én mennyivel jobban. Nem, semmi. Az írmagja sem maradt benne ennek a lelkületnek. És ezután kapta igazán a megbízatását, ezután vált csak igazán alkalmassá a szolgálatra Jézus számára. Az egykor nyughatatlan, dicsekvő, elbizakodott tanítvány megbánta bűneit, és szelíd és alázatos lett. Követte Jézust az önmegtagadásban, és követni fogja majd a dicsőségben is. Én, ahogy olvassuk az igében, és idéztük is az elején, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. De az a kérdésünk most, hogy akkor mit is jelent az igazi alázat, hogy mit jelent, miből fakad, milyen jellemzői vannak. Gondolkodjunk egy kicsit ezen a kérdésen most, hogy mit jelent, tehát miket kell végig gondolnunk hozzá, mert ez nem csak úgy kipattan egyszer, csak mint egy szikra, hanem úgy végig kell bizonyos dolgokat gondolnunk hozzá, hogy erre eljussunk. Most a legalapvetőbb dolgokkal kezdhetjük ennek a felsorolását. A legalapvetőbb dolgokkal. Tehát tudatában lenni az Istentől való függőségünknek, először is a puszta létezésünkre, a teremtésünkre vonatkozóan, a teremtésünk okán. Hiszen nála nélkül semmi sem lett, ami lett, ahogy olvassuk az igében. Azután rögtön ehhez hozzá kapcsolva, második pontként, tudatában lenni a fenntartás okán révén is, vagyis, hogy nem csak megteremtett, hanem fenntart minden percben bennünket, minden szívdobbanásunk, lélegzetvételünk erről tanúskodik, hogy ő fenntartja az életünket. Ahogy olvassuk az igében, megint csak igét idéznék ezt alátámasztandó, hogy ha lelkét és lehellését visszavonná, elhervadna minden test, és az ember visszatérne a porba. Tehát a folyamatos fenntartás is Istennek köszönhető. Azután tudatában lenni annak, hogy amim van, és ami vagyok én magam, azt mind neki köszönhetem. Mindent, amim van, és mindent, ami vagyok. Képességek is, a legkülönbözőbb dolgok, minden, ahogy olvassuk az igében, hogy mit van ugyanis, amit nem kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel. Mindent tőle kaptunk, mindent. Különböző talentumokat, értsük ezt jól, abban minden benne van. Az egészség, a testi erő, szellemi képességek, adottságok, tehetség, empátia, erkölcsi ítélőképesség, minden. Ezt mind tőle kaptuk. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel? Mondja az ige. Azután, és itt térünk rá a súlyosabb dolgokra, a negyedik pontban azt említeném meg, hogy tudatában lenni a bűn miatti elveszett állapotunknak. Isten nélküli elveszett állapotunknak. Mondhatom, hogy Isten nélkül reménytelenül, teljesen elveszett állapotba került az ember, irgalma nélkül, Isten kegyelme és irgalma nélkül. Ugye a kegyelem, irgalom az a meg nem érdemelt jóságot jelenti. Hát miután az ember elbukott, és nem csak az egykori első emberpár, hanem mindannyian követtünk el az életünk folyamán bűnöket, a bűn zsoldja a halál. Ha Isten csak igazságos lenne, akkor végünk, akkor nincs tovább. Aki vétkezik, meghal, vége. De Isten teljes volt kegyelemmel és igazsággal. és ő nem akarta az embert ebben a reménytelen, elveszett állapotban hagyni. Jobb könyvében van egy gyönyörű ige, 33. fejezetben, így hangzik, hogy és az Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Ez a váltságdíj, ez Jézus. Ez volt Jézus, aki a helyünkre áll. Mondhatnánk azt, hogy megpróbálunk rá gondolni, mintha még soha nem hallottuk volna, akkor ez olyan megdöbbentő, olyan elképzelhetetlen, hogy én követtem el a rosszat, és ő viseli el a büntetést érte, hogy engem ezzel felmentsen. Ez tényleg olyan megrendítő. És azt gondolom, hogy ezt újból és újból szembesülni kell ezzel, és végig gondolni, hogy erről van szó. Ha ez csak én megszokott módon gondolunk rá, mint egy jól ismert tézisre, egy tantételre, akkor nem lesz olyan hatással a szívünkre, amilyennel lennie kell. Ami az egész történt. Mert ez nem egy elvi rendezés, hogy hát akkor a jogszabályok szerint most valakinek meg kell halnia, hát akkor most még borzasztó belegondolni is így, ugye? Így akkor semmi nem történik. Akkor történik, csak ha ebbe belegondolunk, hogy ez mivel járt, és ez egyáltalán mit jelent. Akit megsértettem, ő szenvedi el a következményt, a büntetését. Ez megrendítő, ez példátlan, ez hihetetlen, ez csodálatos, és az egyetlen remény az ember számára. És csak ennek van hatása az emberre olyan értelemben, hogy akkor elkötelezzen bennünket arra, hogy aki ezt megtette értem, az ellen nem akarok vétkezni. Nem akarok tőle eltávolodni, függetlenülni, akkor teljesen rábízom magam. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, és ez a legsúlyosabb, amiket végig kell gondolnunk. Úgy értem, hogy legsúlyosabb, hogy talán a legnehezebben erre jutunk el, erre a felismerésre. Tudatában lenni a bűn rontása súlyosságának bennünk. És erre volt jó példa Péter. Mert hogy ő őszinte volt. Szerette Jézust. Ragaszkodott hozzá. Őt akarta megmenteni a ráváró szenvedésektől. Mi történt volna, ha Jézus nem teszi meg azt, amit miért eljött erre a földre? Az egész emberiség Péterrel együtt elveszett volna. Tehát tudatában lenni a bűn súlyosságának bennünk, amit az ige így mond, hogy minden fej beteg, minden szív erőtelen, tetőtől talpig nincs e testben épség. Vagyis mi ne bízzunk a mi jó szándékunkban, Isten iránti szeretetünkben, ragaszkodásunkban, ne erre alapozzunk, mert ez kevés. Minden fej beteg, minden. Mindenkié. Kivétel nélkül, a gondolkodásban történt a probléma. Hogy mondja az ige, és minden szentnek, nem az ige, hanem egy hétköznapi szólásmondás, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát az én középpontúság, az énnek kedvezés, az mindenkiben ott van. Nem csak abban, aki a másik embert leüti, vagy aki részegre issza magát, és lehetne hosszan folytatni a sort, a látványos bűnökre vonatkozóan, hanem amikor részvétlenül elmegyünk valaki mellett. Ha tudna valaki jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Csak azért, mert kényelmetlen. Vagy időrabló, vagy ugye? Tehát mindenkiben megvan az énnek kedvezés. Minden fej beteg, minden szív erőtlen a jóra. És a másik, amit Pál apostol mond, ehhez kapcsolva teljesen a római levél 7. fejezetében, hogy nem lakik bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Tehát ez arról az állapotról ír, amikor már az ember fel is ismeri, hogy mi lenne a jó. Már akarja is tenni. Nem a rosszat akarja tenni, hanem a jót. És ennek ellenére, és milyen fájdalmas ez, azt veszi egyszer csak észre, hogy mégis belecsúsztam. Mégis rosszat tettem. Vagy úgy szóltam, úgy bántam, körülöttem levőkkel, bárkivel. Nem ezt akartam. Ugye milyen fájdalmas, ezek a felismerések milyen fájdalmasak? De ezek segítenek oda, hogy eljussunk ahhoz a létfontosságú felismeréshez, hogy nem lakik bennem jó. A lakik szó fontos. Ami azt jelenti, hogy tartósan ott van. Tehát eredendően nem ilyenek vagyunk, hogy a jó az olyan tartósan bennünk lakozna, hanem csak úgy jött-ment. Időnként van valami kis jó cselekedet, van valami kis jó dolog, és akkor megnyugtatjuk magunkat, esetleg még a vállunkat is megveregetjük, hogy ezt jól csináltam. Fájdalmas bukásokhoz vezet ez a hozzáállás. Ezért mondja az ige, hogy létfontosságú ennek a felismerése, hogy minden fejbeteg, minden szíverőtlen, nem lakik bennem jó, és még hozzátesszük ezt az igét is, amit Jézus akkor mondott, amikor elaludtak a tanítványok minden jó szándékuk ellenére, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Tehát minden fontos dologra rávilágított. Azt mondja, a lélek ugyan kész. Elismerte a készségüket. Mit is mondott Péter? Veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Ott akkor megvolt benne erre a készség. Abban a helyzetben, abban a pillanatban. Hogy hova vezetett ez a magabiztosság, azt pedig tudjuk. Tehát a lélek ugyan kész, de a test, a természetünk, nem csak a testünk, a fizikai testünkről van szó nyilván, az emberi természetünk az erőtlen a jóra. És könnyen kibillentheti valami. De mi a megoldás? Amit itt Jézus is mondott. Vigyázzatok és imádkozzatok. Tehát nem lehetünk elővigyázatlanok. Ilyen kis felszínesen, hogy élünk bele a világba, csak ez borzasztó bukásokhoz vezet. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Olvassuk azt is az egyik igében, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az igazságunkra mondja, mit jelent ez? Nagyon összhangban van azzal, amit Luther mondott, nagyon érdekes kijelentés, azt mondta, hogy a mi legnagyobb erényeink is csupán tündöklő vétkek. A mi legnagyobb erényeink is csupán tündöklő vétkek. Mit jelent ez? Hát, hogy hozzá tapad azért valami kis nem olyan makulátlan, tiszta dolog. Esetleg mások szemében akarunk valamit elérni, hogy jó színben tűnjünk föl. Ilyen soha nem volt Jézus esetében, ugye? De sok minden tapadhat, talán nem elsődleges motivációként, de meghúzódhatott a háttérben valami, amitől már mindjárt nem lesz makulátlan, tiszta. Az, amit tettünk, szóltunk, vagy gondoltunk. Ezért fontos, valami kis önérdek, vagy valami ilyesmi. Ezért fontos erre a felismerésre eljutni. És ebből fakadóan ugye ezek olyan alázathoz segítő felismerések, hogy önmagunkról helyesen gondolkodjunk. Ne essünk tévedésbe, ne lássuk jobbnak magunkat, mint amilyenek vagyunk. És mindebből fakadóan pedig az igazi alázat azt jelenti, hogy nem akarunk és nem merünk Istentől függetlenülni. Istentől függetlenül gondolkodni, szólni, dönteni, lépni, cselekedni. Mert tudjuk, hogy mihelyt függetlenültünk, mi mindent tudunk elkövetni. Ugye? Ha nem az ő befolyása alatt vagyunk, tudjuk, felismertük, szégyeljük, bánjuk, nem tudjuk meg nem történté tenni, nem tudjuk jóvá tenni, csak letehetjük elé, hogy Istenünk, Jézusunk, ezek azok, amikért te meghaltál. Számláld közéjük ezeket is, és segíts talpra állni, és menni tovább a te erőddel, csak is a te erőddel. Az igazi alázat, és most csak éppen csak felvillantani szeretnék egy-két olyan példát, tényleg csak felvillantani. Ha az órára nézünk, akkor picivel később kezdtük, ezt számítsuk bele, ezt még akkor hozzátenném. néhány olyan példát, ami napnál világosabban mutatja, hogy hogyan is nyilvánul meg egy-egy helyzetben az igazi alázat. Egy Jozafát király, aki egy hatalmas túlerővel szemben állt a kis maroknyi seregével, és mielőtt a hadba elindult, mit tesz? Haditerveket fektet le, tanácskozik a hadvezérekkel? Nem. Összehívja a nép összes vezetőjét, Isten elé áll a templomban, és imádkozik. És az egész imádságából ezt a mondatot szeretném csak kiemelni. Istenünk, nem tudjuk, mit cselekedjünk, csak te reád néznek a mi szemeink. Hadd kérdezzem meg, hogy melyik uralkodó, vagy melyik hadvezér mer ezzel a mondattal kiállni egy döntő csata előtt a nép elé? Nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk. Mindenki mit próbál? Erőt demonstrálni. Megvannak a biztos haditervek, minden megoldott, gyertek utánam. Ő kimert állni ezzel a nép elé és Isten elé, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk. De a második fele is elhangzott, és ez a döntő, hogy csak te reád néznek a mi szemeink. És fényes győzelem következett, mert ez volt az előzménye. Isten ezt a hozzáállást megáldhatja. Egy másik eset. Szoktuk emlegetni Gedeon esetét, amikor ugye 300 emberrel ment egy hatalmas túlerő ellen. Először 32 ezer ember, azután az apat lejjebb, ahogy különböző szűrőkön átestek, menjen haza, aki fél, utána menjen haza, akik csak a saját szükségleteire gondol, ugye a vízivásnál, és végül maradt 300. És itt is fényes győzelem következett az emberileg lehetetlen helyzetben, de mi volt az előzménye? Amikor Isten megszólítja Gedeont, hogy őt választotta ki, hogy szabadítsa meg Izraelt, akkor mi volt a válasza Gedeonnak? Az, hogy hát persze, engem? Nem. Én legkisebb vagyok az atyám háza népe közül. Engem, a legkisebb vagyok. Megint csak, ugye, az alázat. És Isten őt felhasználhatta és véghez vihette rajta keresztül, mint eszközként a szabadítást. De hogy ne csak mindig harci helyzetről legyen szó. Salamon mikor kapta az emberit messze meghaladó bölcsességét? Olyan nagy bölcsességet, aminek a csodájára jártak emberek, és messze földről eljöttek nézni, hogy és tanulmányozni, hogy a kormányzása minden vonatkozásában csodálatos isteni elvek valósultak meg. Jólét, virágzás, építkezés és minden, béke. Mikor? Amikor egy olyan helyzetben, mikor Isten felajánlotta neki azt a lehetőséget, ami páratlan, hogy kérj, amit csak akarsz, megadom neked. Kérj, amit csak akarsz, megadom neked. És mit kért Salamon? És mivel indokolta? Azt mondta, hogy bölcses. Adj, kérlek, Uram, a te szolgádnak bölcsességet. Én kicsin gyermek vagyok. Nem tudok kimenni és bejönni. Felnőtt férfi volt, ezt nem szó szerint kell érteni. Voltak egyes királyok, akik egészen gyermekkorukban bizonyos gyámok segítségével kezdték meg az úgymond uralkodásukat, de ő felnőtt férfiként. De ez volt a véleménye magáról, hogy az igazi isteni elvek megvalósításához, az igazi isteni elvek szerinti kormányzáshoz, ő egy kicsi gyermek, aki még, bocsánat a szóért, a kilincset sem éri fel, nem tud kimenni és bejönni. Tehát, hogy ő teljesen Istenre utalja magát, és megkapta ezt az emberi bölcsességet, messze meghaladó isteni bölcsességet. Tehát láthatjuk azt, hogy Isten készségesen adja, ahogy mondja Jakab apostol, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, mert ő szemrehányás nélkül megadja neki a felismerést is ahhoz, hogy tisztán lássuk magunkat, nem magunkban bízzunk, hanem benne. És még egy rövid, nagyon rövid néhány mondat, amit szeretnék felolvasni az igazi alázattal kapcsolatban. Az egyik, ami így hangzik, hogy ha ápolnák Proféták és Pátriárkák című könyvünkből, ha ápolnák az igazi alázatosságot, az Úr sokkal többet tehetne népéért, De csak kevés olyan ember van, aki nagy felelősséget vagy sikert tudna elhordozni anélkül, hogy magabízóvá-ne válnék, és el ne feledkeznék Istentől való függéséről. Ez is elgondolkoztató, hogy sokkal több nagy dolgot vihetne véghez bennünk, köztünk és általunk Isten, ha az igazi alázat jellemezne bennünket. Ez a feltétel. Ez a feltétel. És még egy rövid néhány sor, hogy mit nem jelent az igazi alázat. Ezt pedig ez a rövid néhány sor a Krisztus példázatai című könyvünk 252. oldaláról olvasom. Sokszor hajlunk arra, hogy a restszolgát alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Nem ez az igazi alázat. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékát. Azt, ami az ő egyéniségére, személyére, lehetőségére szabott. Mert hogy mindenkire nézve van Istennek egyénre szabott terve. És ezen múlik, hogy ezt véghez vihesse bennünk, közöttünk és általunk, a várakozásainkat messze meghaladó, nagyszerű és örömteli és dicsőséges terveit, hogy a feltétel teljesül-e, az igazi alázatra jutás, az elbizakodottság nélküli igazi alázatra jutás. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ez valósuljon meg az életünkben, bármilyen buktatókon, botlásokon keresztül is, de jussunk el erre az igazi felismerésre, hogy nem bízunk magunkban, és teljesen rábízzuk magunkat Istenre. Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és háláson köszönjük neked a te élő és ható igédet, és mind azt, amit ezen keresztül felismerhettünk. Köszönjük, Atyánk, hogy az ige tükrébe tekintve láthatjuk a mi valódi állapotunkat. Köszönjük azt is, hogy te nem csak intesz, feddesz, hanem buzdítasz is bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy rád tekinthetünk, mint reménységünk, örömünk egyedüli forrására. Kérünk, segíts bennünket, hogy mi is úgy legyünk, mint Józsafát, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk, nem a magunk emberi elgondolásaiban, terveiben bízunk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. Segíts, kérünk, hogy olyan élő és ható, olyan igazi, bensőséges, szoros kapcsolatba kerülhessünk veled, hogy szemeiddel tanácsolhass bennünket, hogy belülről fakadóan és belülről irányíthass, vezethess, tanácsolhass minket. Kérünk, szabadíts meg minket a magabiztosságtól, a magunk személyére tekintéstől, az én középpontúságtól, az éntől. Segíts igazi alázatra jutni bennünket, hiszen minden további örömteli és dicsőséges terved mind a magunk, mind közösségünk életében, mind a te egész néped életében ebből fakadhat. Kérünk, Atyánk, hogy segíts meg bennünket, a te áldásodért könyörgünk. Áldj meg bennünket a te ígéreted szerint. Jézus nevében kérünk. Amen.